Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 89. Zsoltár éneklésével dicsérjük Urunkat, Istenünket. A 89. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, amelyik így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel. A 264. számú dicséretünket énekeljük. A 264. számú dicséretnek mind az 5 versét. Az első vers így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Thank you.
hallgassuk meg helyünkön maradva református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai úrnapján következő kérdésfeleleteket.
105. kérdés. Mit kíván Isten a 6. parancsolatban? Azt, hogy fele barátomat sem gondolatban, sem szóval, vagy a magam viseletével, annál kevésbé tettel, akár közvetlenül, akár mások által, gyalázattal ne illessem, ne gyűlöljem, ne sértsem meg, vagy meg ne öljem, hanem minden bosszúvágyat írtsak ki magamból, saját magamba se tegyek kárt, se vakmerően ne rohanjak veszedelembe. Ezért viseli a világi felsőbbség a fegyveres hatalmat is, hogy a gyilkosságot megakadályozza. 106. kérdés. De hát nem csupán a gyilkosság megtiltásáról van ez szó ebben a parancsolatban? A gyilkosság megtiltása által azonban arra is tanít Isten bennünket, hogy ő a gyilkosságnak még a gyökerét, úgy mint az irigységet, haragot, gyűlöletet, bosszúvágyat is gyűlöli, és mindezt már titokban való gyilkosságnak tekinti. 107. kérdés. De elég-e az, ha fele barátunkat az említett módon meg nem öljük? Nem elég. Mert amikor Isten az irigységet, gyűlöletet és haragot kárhoztatja, ezzel már azt kívánja, hogy szeressük fele barátunkat, mint magunkat. Iránta türelemmel, békességgel, szelídséggel, könyörületességgel és szívességgel viseltessünk. Kárát tőlünk telhetőleg elhárítsuk, és még ellenségeinkkel is jót tegyünk.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk Pál apostolnak a 2. tesszalonikai leveléből, a 3. résznek az 1. 5 verséből így. És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is. És hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől, mert nem mindenkié a hit. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Bizalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendelünk, azt megteszitek, és meg is fogjátok tenni. Az Úr pedig irányítsa a szíveteket Isten szeretetére és Krisztus álhatatosságára. Hallottuk Isten igéjét, feleljünk megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztusban, eljöttünk mind, hogy előtted megálljunk, hogy hozzuk életünk kérdéseit, szomorúságát, vagy ha úgy van, éppen az örömét te eléd, hogy leboruljunk előtted és dicsőítsünk téged. Urunk, köszönjük neked ezt a kiváltságot, hogy ezen a vasárnapon előtted állhatunk. Köszönjük neked, hogy megengedted, el tudtunk jönni, képesek voltunk rá, néha olyan magától értetődik, hogy idáig eljövünk, máskor meg nehéz minden lépés. Néha magától értetődik, hogy egyszerű megállni előtted, néha meg olyan terheket hordozunk, amelyeket alig tudjuk vinni, alig tudunk vinni. Urunk, köszönjük, hogy bárhonnan érkezve, bárhogyan is érkezve, nehezen, könnyen, szökelve vagy éppen tipegve, de itt vagyunk előtted. Köszönjük, Urunk, hogy te készíted az igédet, te készíted az életnek a beszédét számunkra, amely adja az örök életet, hisszük, de amely hisszük, hogy most is táplálja a mi lelkünket. Most is építi, most is választ ad a kérdésekre, most is bátorít, most is fentről jövő erővel tud bennünket feltölteni. Urunk, ezzel a hittel jöttünk, bár tudjuk, hogy érdemtelenül, tudjuk, hogy nem érdemeljük meg azt, hogy te velünk legyél, a veled való kapcsolatot, nem érdemeljük meg, hiszen méltatlanok vagyunk. Nem csak úgy vagyunk méltatlanok, hogy egykor azok voltunk, hanem ma is azok vagyunk. Nem tudjuk szeretni igazán az embertársainkat úgy, ahogyan te tanítottál, és ahogyan Jézus Krisztusban példát mutattál. És megvalljuk előtted, hogy téged sem tudunk így szeretni. Sokszor megbotlunk, elveszünk, mulasztunk, szólunk vagy nem szólunk, pont nem úgy, ahogy kellene. Urunk, köszönjük, hogy megbocsátottad minden vétkünket, és elfedezted minden bűnünket. Hálás szívvel jövünk ezért hozzád, bizakodva kegyelmedben és bátorításodban. Jöjj, Urunk, állj mellénk szent lelkeddel, erősíts meg, emelj fel, adj nekünk erőt a te követésedre most és minden időben. Jézus Krisztusért hallgass meg, Atyánk. Ámen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 165. dicséretnek az első versét énekeljük. A 165. dicséretünknek az első verse, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül, hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom. Megvan írva a felolvasott ige szakaszban a második tesszalonikai levél harmadik részének harmadik versében így, de hűséges az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. Kedves testvérek! Az Úr Jézus Krisztusban. Egy valódi levelet olvasunk most, a tesszalonikaiakhoz írott levelet, és már ebben a sorban a második levél. Említettem, de aki nem volt itt, említem, hogy a város Makedóniában található Tesszalonika ma is létezik, Görögország Szaloniki nevű egy jelentős kikötője. Görögországnak, bocsánat, jelentős görög kikötő, és hát egész Európa szempontjából egy fontos kikötő ez a szaloniki kikötő. De hát még jóval korábban járunk, amikor is az ottani gyülekezet megalakult, az első keresztény gyülekezet. Nehéz nekünk ezt így elképzelni, ezt a helyzetet, mert ugye közel 2000 évvel ezelőtt, nem a nagy különbséggel 2000 évvel ezelőtt a világ egy pogány világ volt, képzeljük el. Tele volt pogányokkal a világ, istentelenekkel, nem ismerték az Urat, volt egy választott nép, a zsidó nép, hát ők is úgy, ahogy követték, úgy, ahogy, de aztán nekik elküldte a megígért messiást az Úr, aztán van, aki elfogadta, van, aki nem, és ebben a nagy pogány világban, amit hát mondhatnánk úgy, hogy a nagy sötétségben, Isten ismerete nélkül élő nagy világban, ami volt az a világ, az a hatalmas birodalom, egyszer csak megjelentek apró kis világosságok, gyertyafények, mécsesek, ezek voltak az első gyülekezetek. Az első gyülekezetek, az első keresztény közösségek, ahol azok gyűltek össze vasárnapról vasárnapra egyébként, akik hitték, hogy Jézus Krisztusban nekik üdvösségük van, azért, mert eljött ebbe a világba, mert megváltotta őket. Ezek az első gyülekezetek sokkal nehezebb helyzetben voltak, mint ahogy mi vagyunk. Hát bizonyos szempontból. Nehezebb helyzetben voltak, mert képzeljük el, hogy nem volt még az új szövetség, semmi. Mármint írásban nem volt, Szóban szerintem sok minden volt, tehát az evangéliumi történetek és a Jézusról szóló tanítás bizonyosan kellett, hogy legyen szóban, mégpedig úgy, hogy az én véleményem szerint kötött formában, tehát nem úgy, hogy változtatgatva, hanem konkrétan elbeszélve, ami később leírásra kerül. Nem így egyben, de részleteiben. De nem volt. Nem volt egyházszervezet, nem volt szabálya annak, hogy minek hogy kell működnie. Ez néha gát, ez igaz. Ez néha akadályoz. A Szentlélek áradását néha úgy akadályozni látszik. De egy ilyen kihívások közötti világban milyen sokat számított, hogy Pál, a nagy apostol írt egy levelet. Írt egy levelet, ami valódi levél, tehát a gyülekezet kérdéseire, helyzetére válaszol, őket biztatja, de ugyanakkor mégiscsak valami, ami le van írva, ami kézzel fogható. Hiszen olyan keveset tudnak még, olyan kevés dolog van, amit átéltek. De nekünk, ami előnyünk, hátrányunk, ez a 2000 év, ami mögöttünk van, előnyünk, mert hogy mennyi minden keletkezett, micsoda teológiai irodalom, mekkora történetek, ugye most van a reformáció hónapja, hogy emlékezni tudunk arra, hogy Isten meg tudja újítani az egyházat, hogy a ige újra úgy hangozzon, ahogyan azt Isten szánta a Szentírásban. Szóval vannak nagy történetek, vannak nagy alakjai a történelemnek. Volt egy könyv, nekem nagyon tetszett, egy régebbi kiadású könyv, aztán még újra kiadták ilyen hason más kiadásban, az volt a címe, akikre nem volt méltó a világ. Az gyűjtötte össze, hogy kik voltak azok 2000 éven keresztül, akik világítottak, akik még inkább kitűntek az Isten igéjének a hirdetésében. Ez egy előny is, hogy itt van mögöttünk mindez, előny, hogy be tudunk jönni a templomba, hogy nem azt kell gondolkodni, hogy akkor most melyik családnál férjünk be a következő vasárnap, hanem hogy itt van a templom. Igaz, milyen érdekes, hogy itt van a templom, de azért csak maradtak üres helyek. Na mindegy. Szóval menjünk tovább. És itt nem akarok senkit bántani, biztos mindenkinek megvan az oka, hogy miért van itt, miért nincs itt, de olyan jó lenne, hogyha kevesebb lenne az üres hely minden oldalon. Szóval, micsoda előny ez, hogy van, micsoda előny az, hogy van Bibliánk, van liturgiánk, van orgonánk, van, aki orgonál, hát ezek is nagy dolgok egyébként, milyen jó dolog, hogy ezek megvannak. Ugyanakkor meg, ugye van egy tehertétel is bizonyos szempontból, nehéz dolgok, történetek, előítéletek, de hát ezek részben megvoltak abban az időben is a keresztényekkel szemben. És ebben a levélben biztatja Pál az ottaniakat, és tanítja is őket. Az első tanítás ebben a kicsi szakaszban, ugye ez már a második levél így hangzik, végül testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje. Imádkozzatok értünk. Szerintem ez egy nagyon fontos figyelmeztetés az imádságban, mert nyilván szoktunk imádkozni, de gyakran az imádságunk az főleg arra irányul, ami minket érint. Hogy Uram, hát adjál gyógyulást. Jó imádság, fontos, kell, hogy adjon. Urunk, adjál nekünk bátorítást. Hát az is kell, hát sokszor olyan bátortalan tud lenni az ember. Mindig csodáltam azokat, akik magabiztosak, és mindig mindent jól tudnak, hogy irigyeltem, megmondom őszintén. Mindig mindent jól csinálnak, és úgy gondolják, hogy az úgy helyes minden, amit csinálnak, és hogy tudatosan tudnak így előre haladni. Legalábbis úgy tűnik nekem, hát aztán így van, nem így van, egy másik kérdés. Hogy jó oda menni az Úrhoz, és azt mondani, Uram, kapcsolataim, vannak döccenők, családom, vannak döccenők, rokonság, betegségek körülöttem, jó, hogy ezekért is tudunk imádkozni. Itt azonban azt mondja, arra tanítja Pál ezt a Tesszalonika beli gyülekezetet, hogy értünk, imádkozzatok. Ugye itt az értünk, ez Pál és a munkatársait jelenti. Azokat, akik elvitték oda az evangéliumot. És nyilván itt azért kell imádkozni, hogy máshová is eljusson az Úr igéje, terjedjen az Úr igéje. Úgyhogy én azt gondolom, hogy fontos az imádságban odafigyelni arra is, nyilván a személyes kérdéseink azok fontosak, az Úrnak is fontosak, nem állítom, hogy ez nem így van, hogy csak másért, hogy másokért is tudjunk imádkozni, hogy más gyülekezetekért is, hogy azokért, amikről tudunk, azokért a közösségekről, amelyeket ismerünk. Persze nyilván a magunk gyülekezetéért is jó, ha imádkozunk, hogy mondjuk az igehirdetés minket is megszólítson, meg az Isten igéje másokat is megszólítson, szólítson meg, indítson, de hogy általában is, hogy terjedjen az Úr igéje. Kicsit irigyeltem régen is, és hát aztán utána úgy gondoltam, hogy nem volt az olyan könnyű idő, aztán most megint irigylem ezt a korszakot. Ugye először is úgy tűnt régen, először olvasgatva, hogy fú, micsoda történet ez az evangélium terjedése. Kitöltetik a Szentlélek pünköstkor, meglendül az első gyülekezet, hatalmas lélek van bennük, napról napra növeli az Úr az üdvözülőkkel a gyülekezetet. Néztünk. Akkoriban is, hát azért ez nem volt olyan tapasztalat, amit átéltünk volna mondjuk a keresztény gyülekezetekben, vagy a református gyülekezetekben. És aztán elindul Pál apostol, és mindenütt ott vannak az új gyülekezetek, és micsoda történet. Hát ez igaz így, micsoda történet, csak amikor az ember jobban megnézi, akkor kiderül, hogy ja, itt megverték, ott elzavarták, ott meg akarták ölni, ott ezért üldözték a keresztényeket, ott azért üldözték Jézus követőit, és aztán még ott vannak a tévtanítók, meg az egymással torzsalkodó emberek, szóval elkezd a dolog egy realistább lenni, és akkor azt mondjuk, hogy hát nem biztos, hogy annyira lehet ezt így tekinteni, hogy ez a korszak, ez egy ilyen csuda korszak volt. Most meg azt gondolom megint, hogy hát azért mégiscsak az volt. Terjedt az Úr igéje. Az Úr igéje nem úgy terjed, akkor se úgy terjed, hogy hirtelen mindenki megtért, és mindenki odatartozott, és mindenki egyetértett. Hanem úgy, hogy voltak, akik megtértek, voltak, akik nem. Sőt, hát ugye maga a tesszalonikai gyülekezet is úgy jön létre, hogy ott Pál a zsinagógában beszélget az ottaniakkal, bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, tanít, és akkor néhányan elkezdenek hinni, és akik meg nem hisznek, azok elhatározzák, hogy Pált el kell intézni. Tehát így indul a kereszténység története, és akkor azokat elzavarják a zsinagógából, Pált Tesszalonikából is, és akkor ezért íródik a levél egyébként, mert nem tud ott lenni, tehát hogy már nem tud jelen lenni testileg, vagy úgy, hanem levelet kell írnia, az első levélnek ez a mondjuk az előzménye, és ott létrejön egy gyülekezeti közösség. Így kezdődik. Viszont, ami miatt irigylem, terjed az Úr igéje. Terjed az Úr igéje, és azért csak félig irigylem, mert azért most is terjed az Úr igéje. Tehát, hogy egészen csodálatos dolgok vannak, hiszen Isten szent lelke ma is meg tud szólítani embereket, hogy a sötétségből a világosságra jöjjenek, Isten világosságára, sőt, hogy a halálból az életre, mert ugye a kereszténység az élet, az örök életnek az ígérete, meg a bizonyossága. Csak hogy mondjam, magunk is, a gyülekezetben is átélhetjük sokszor ezt az élményt, hogy Isten szent lelke így működik, de hogy itt a világosságról beszéljek, most olvastam, talán ma reggel láttam, hogy összeszámolták, hogy hány fiatal vett részt a Dunamelléki református ifjúsági találkozókon 4 helyen, úgy számolták, hogy több mint 1000. És ez egy óriási lépés, mondjuk még az eddigiekhez képest is. Ezek a gyülekezetekből különböző 4 helyszínre érkező, mi is ott voltunk, 4 helyszínre érkező fiataloknak, 10 éves, 10 vagy 20 évesek elején levő fiataloknak a találkozója volt. Hogy azt mondja, terjed az Úr igéje. Ez egy nagy élmény volt, el kell mondanom, ez a résztvétel, és hogy igazából talán azoknak is, másoknak is, akik ott voltak, de nekik, mintha ez ilyen teljesen természetes lett volna, hogy hát ez a normális, de én nagyon élveztem. Szóval, hogy az olyan jó, hogyha imádkozunk ezért, hogy terjedjen az Úr igéje. Most is szükségünk van rá. Nem tudom, hogy ti kikért imádkoznátok? Családtagokért? Barátokért? Rokonokért? Munkatársakért, szomszédokért, hogy ők is megértsék, hogy ők is együtt örvendezhessenek velünk Isten szeretetének, gyermekekért, unokákért. Nem szabad megszűnni az imádságban. Csak egy történet, hogy volt egy anyuka, aki a reformáció kapcsán különösen is izgalmas, hosszú a vonal, de akkor is, volt egy anyuka, úgy hívták, hogy Mónika. És volt neki egy nagyon haszontalan fia, aki egyébként nagyon okos volt, de rettenetesen haszontalan volt, kicsapongó életét is ismerjük, amit aztán utána nagyon szégyelt. Nem mondom el, hogy miket csinált, mert elég durva a történet, tehát nem ajánlom senkinek ezt az életformát, de a Mónika nevű édesanyja folyamatosan imádkozott érte. Esélytelen volt, hogy ebből az emberből valaha hívő ember lesz, esélytelen volt emberileg nézve. És történt valami, de Milánóban volt egy híres püspök, aki még nálam is jobban prédikált, bocsánat, ez vicc volt. Szóval volt egy híres püspök Milánóban, Ambrus, és ő akkora rétor volt, hogy az emberek csak azért elmentek, hogy meghallgassák, hogy mit tanít. És ez az ember, majd mondom a nevét, és akkor kinyílik, ez az ember is elment, hogy ez a fiatal ember, hogy hallgassa. Nem hitt ő semmit, de hallgatta. És egyszer csak egy mondatot hallott a szomszéd kertből, vedd és olvasd, ez valami mondóka volt, vagy valami ének, de őt csak ennyi ütötte meg az ő fülét. Kinyitotta a Szentírást, és római levélből azt olvasta, hogy nappal hitben járunk, és nem kicsapongásban, vagy nappal járunk valami, most nem tudom pontosan a igét, de hogy teljesen szíven ütötte, megtért. Na, belőle lett Szent Ágoston, csak mondom. Belőle lett Szent Ágoston, egy ókori egyházatja, meghatározó teológus, aztán követői lettek az Ágoston rendi szerzetesek. Hát Luther Márton nem egy ilyen szerzetes rendbe lépett be, és nem ott találkozott a kegyelem tanításával. A reformáció. Szóval, hogy egy imádságnak, egy édesanyja imádságának mekkora hatása lehet? Nem tudjuk, nem tudhatjuk, hogy mekkora hatása lehet a mi imádságunknak. Amikor imádkozunk valakiért, hogy ő Istent megismerje, tehát ki gondolta volna? Senki, ma se gondolnánk Ágostonról. Úgyhogy kell imádkoznunk egymásért, és hogy terjedjen az Úr igéje. Tehát azért is, mert vannak gondjaink, terheink, azért is kell szabad közösségeinkért, egymásért, de azért is, hogy terjedjen az Úr igéje. Hát van egy olyan mondat is ebben, amit nem szeretnék kihagyni, azt mondja, mert nem mindenkié a hit. Ugye tapasztaljuk, és itt nem azt mondja, hogy értük is imádkozzunk, de imádkozzunk azokért is, akiké még nem a hit. De azt mondja, vannak elvetemült gonosz emberek, hogy tőle megszabadítson az Úr, mert nem mindenkié a hit. Nem tudom, kire gondol Pál, talán azokra, akik a zsinagógában maradtak, vagy ők a legnagyobb, legáldázabb ellenfelei, akkor azoknak, akik eljöttek onnan, egyébként mielőtt félreértenénk, akik a zsinagógában maradtak, azok is zsidók, meg akik eljöttek, azok is zsidók. Többségében, eleinte, aztán utána majd azért változik, mert vannak prozeliták, tehát akik a zsidóságba betértek, istenfélő pogányok, akik szimpatizáltak vele, és aztán utána egyre többen mások, akik meg egyáltalán megtalálják az Úr igéjét. Ugye ez a kezdeti korszakról beszélünk. Tehát így van, nem mindenkié a hit, ezzel szembe kell néznünk. Sokszor ez fájdalmas, hogy nem mindenkié a hit, akkor, amikor közelállókról, hozzánk közelállókról van szó. Máskor meg látjuk, hogy ezek a tények, nem mindenkinek adatott meg. És amikor azt mondja, hogy nem mindenkié a hit, akkor egy kicsit magamra gondolok, Uram, de jó, hogy nekem az enyém, igen. De jó, hogy nekem adtál. Hálásak vagyunk ezért, hogy hitet adott nekünk, hogy kiválasztotta arra, hogy ismerjük őt. Micsoda kegyelem, és egyszerre feladat is, a hitnek a továbbadása, és az arról való bizonyságtétel. Három dolog van a harmadik versben, az Úr hűséges, megerősít, és megőriz a gonosztól. Igazából ezt ragadtam ki ebből a szakaszból, az Úr hűséges, a megerősít, és megőriz a gonosztól. Hűséges Istenünk van. Azt látjuk az Ószövetségben is, hogy Isten hűséges, kitart az ő népe mellett, kitart a választottai mellett. És hát azért, ha valaki olvasgatja az Ószövetséget, azt is tapasztalja, hogy ez nem úgy történik ez a kitartás, hogy vannak a választottak, és ezek a választottak hibátlanok, nem botlanak meg, nem csinálnak semmi rosszat, hanem mindig tökéletesek, szentek, szinte már a Föld felszíne felett lebegő, elérhetetlen, mitikus alakok. Tehát ilyeneket nem találunk az Ószövetségben. Ezek esendők, olyan dolgokat csinálnak, hogy mi is szégyeljük magunkat, olyan dolgokat tesznek, hogy igazából legszívesebben behunynánk a szemünket, hogy ne is lássuk, ilyen dolgokat. Hát mondjuk Dávidról, a legnagyobbról, ugye tudjuk, hogy végül is a Salamon fia attól, hát na mindegy, szóval, hogy ő meg eltette a láb alól a szeretőjének a férjét, tehát Dávid, elég csúnya módszerrel. Tehát, hogy igazából a nagy Dávid. Tehát, hogy csak ezzel azt akartam szemléltetni, hogy néha azt is gondoljuk, hogy hát nem is vagyunk mi ilyen rosszak, mint ezek, de Isten hűséges hozzájuk. Hűséges hozzájuk a választottakhoz. Vagy hűséges Jákobhoz. Hát azért Jákob se egy utolsó figura, megveszi a testvérétől, a Ézsautól az első szülöttségi jogot, aztán az anyja segítségével átveri az idős apját, Izsákot, aki már nem lát, hogy őt áldja meg. És mi történik? Melyik a következő történet, amikor menekülnie kell? Menekül, és akkor egy helyen nincsen semmije, tehát valami talán hamuba sült pogácsa, nem, szerintem nem az van, mert akkor az még nem volt, de ugye a népmességben azzal indulnak el az emberek, tehát csak valami, amit az anyjától kapott, és megy messzire, hogy ott a rokonságánál menedéket találjon, és éjszaka mi történik, egy látomása van Jákobnak, azt látja, hogy Isten angyalai, mint egy álmában, mint egy lajtorján jönnek-mennek, és Isten azt mondja, megígéri neki, hogy én veled leszek. Én veled vagyok, elkísérlek, megáldalak. És akkor kapja azt az áldást, ami aztán utána hát végig kíséri az életét, de ez az ember, aki így indul el, Isten mégis hűséges. Hűséges a népéhez, néha mérges rájuk, meg van babiloni fogság is, elismerem, de a nép mégis megmarad. Isten hűséges. Nekünk egy hűséges Istenünk van, és ennek a hűséges Istennek a kitartása nem attól függ, hogy mi mit teszünk, nem attól függ, hogy a nép hogyan viszonyul hozzá, hanem az ő döntésétől függ. Attól függ, hogy ő kiválasztotta. Egyébként az Ószövetségben gyakran hasonlítják a proféták Istennek és a népének a kapcsolatát egy házassághoz, ahol itt a férj a szerepében van az Isten, aki kiválasztotta, aki hűséges, kitart, és hát a hűtlen feleség szerepében van a Izrael, aki pedig, vagyis Izrael, ami, vagy az, aki pedig a bálványok felé kacsingat állandóan, és nem tartja meg ezt a hűséget vele az Istennel kapcsolatban. Szóval egy ilyen Istenünk van, aki hűséges. Hűséges az Isten, aki elküldte ígérete szerint Jézust, elküldte, pedig előre tudta, hogy mi fog történni, hogy elutasítják, hogy kigunyolják, hogy megcsúfolják, hogy átadják a pogányoknak, de megígérte és elküldte. Hűséges az Isten, mert kitartott az ő népe mellett, és hűséges, mert megígérte, hogy nem csak azok mellett fog kitartani, akiket kiválasztott Ábrahám utódai mellett, hanem hogy mindenki számára eljuttatja az örömhírt, az evangéliumot és az örök életnek a reménységét. Hűséges az Úr. Micsoda történet ez? Hűséges az Úr, a kiválasztottaihoz hűséges. Itt van az egyháznak a története, már 2000 éves történet, volt abban minden, jó, rossz, fent, lent, üldöző és üldözött, minden volt az egyház, meg volt mellőzött, meg volt olyan, amire azt mondták, talán van, aki emlékszik, hogy hát ez úgyis elmúlik, ez már csak a múlt, ez majd el fog múlni, és hát nem, akik mondták, azok múltak el, az egyház pedig nem, az Isten népe nem múlt el, Isten megőrizte az ő népét, mert Isten hűséges. Hűséges az egyházhoz, hűséges a népéhez. Nem állítom, hogy ez a hűség azt jelenti, hogy mindig minden gyülekezethez hűséges lesz, amelyik hűtlenné válik. De hogy az ő egyháza megmarad, a kérdés csak az, hogy mi ott leszünk-e. Lesz egyház. Mindig lesz. Mindig lesz maradék. Mindig lesz, akiket megtart. Kérdés az, hogy mi ott vagyunk-e. Ez az a mi igazi kérdésünk. És ha ott vagyunk, akkor semmi mással nem kell foglalkozni. Nem számítanak a számok. Nem a számok érdekesek. Bár örülünk neki, én is örültem ennek az ezeres számnak, és mindennek örülök, és mindenkinek egyenként is örülök, aki megtalálja az Urat, de valójában az számít, hogy ő mit akar. Hogy ő hűséges, és ő kitart. És hűséges hozzám is. Hűséges hozzátok is. Egyenként. És akkor azt kérdezném, hogy Uram, hát biztos, hogy hűséges vagy? Én, aki nem voltam mindig hűséges, én, aki nem mindig a te akaratodat követtem, hanem hát néha úgy megfeledkeztem erről, néha nem odafigyeltem, bár tudtam, hogy vagy, de annyira nem érdekeltél. Vajon akkor is kitartott mellettem? Most is kitart mellettem? Most is számíthatok rá? Jöhetek hozzá bármikor? Jöhetek vissza? Jöhetek újra? Kezdhetek újat? Talán a következő alkalommal is? Vagy van valami pont, amikor azt mondja, hogy most már elég belőled. hűséges hozzánk, amíg élünk, testvérek. És hűséges azokhoz, akik kitartottak mellette, miután elmentünk ebből a világból. Hűséges hozzánk, mert hív bennünket, vár és visszafogad. Hűséges, mert mindig emlékeztet bennünket minden úrvacsorakor, hogy ő már kiválasztott bennünket és döntött mellettünk. Van egy hűséges Istenünk. És azt gondolom, hogy az ő hűsége bennünket is újra és újra ösztönöz arra, hogy térjünk vissza, hogy ne hagyjuk el az ő igéjének a világosságát, hanem hogy tartsuk meg, és döntsünk újra, és erősödjünk meg a hitben, és kövessük őt. De hűséges az Úr. Ez a ti istenetek, ez a ti uratok, ez a mi urunk, ez a hűséges Isten, aki mindenütt kitart mellettünk, aki megerősít titeket. Nem csak hűséges, meg is erősít. Szükségünk van a megerősítésre. Persze, aztán vannak pillanatok, az ember, amikor rátalál az Istenre, akkor eltölti az öröm, és akkor azt mondja, hogy erős vagyok, én megcsinálom, én mindent meg tudok csinálni, amit akarok. Majd megtanulom, igyekszem, olyan leszek. És hát igazából az a tapasztalatom, hát a másnak más majd szóljon, hogy amikor az ember nagyon magabiztos ebben a tekintetben, akkor szokott előbb-utóbb jönni valami figyelmeztetés, hogy biztos, hogy ez a te erődből menni fog, maradjunk ennyibe. És az Isten megerősítésére szükségünk van. De ez úgy is van, amikor fiatalok vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy mi képesek vagyunk rá, mi meg tudjuk csinálni. Okosak vagyunk, erősek vagyunk, ügyesek vagyunk, maratont futunk, bármire képesek vagyunk. De egy idő múlva, hát akinek megadatik és megéli, hogy idősebb lesz, kiderül, hogy ez az erő, ez nem biztos, hogy mindig megmarad. Ez az erő, ez lehet, hogy valamikor gyengébb lesz. Lehet, hogy szükségünk van a megerősítésre, szükségünk van arra, hogy felfrissüljünk, hogy úgy megerősödjünk az életünkben. Itt, amikor azt mondja, hogy megerősít, ez alapvetően, én azt gondolom, hogy nem a testi megerősítésre szól, bár arra is képes, azért is szabad imádkozni, de hogy tud erőt adni a gyengének, hanem abba az irányba szól, hogy a mi hitünket megerősíti. Mert néha nem olyan erős. Megerősít, újra épít, megerősít bennünket, és erőt ad ahhoz, hogy hitben járjunk. Ő adja az erőt. Ő a hűséges, ő adja az erőt a hitben járáshoz. Nem a magunk erejével megy. Ő adja, és ezért fontos, hogy figyeljünk rá. Fontos, hogy nyitottak legyünk, hogy az ő igéje elérjen hozzánk. Mert hogyha bezárjuk a fülünket, hogyha becsukjuk a szemünket, akkor nem fog eljutni hozzánk az ő igéje. Megerősít titeket, mert ő tesz alkalmassá. Nem magunktól vagyunk alkalmasak sem az ő követésére, sem pedig a bizonyságtételre, hanem tőle vagyunk alkalmasak. Ő az, aki alkalmassá tesz, ő az, aki meg tudja áldani a mi életünket, és megőriz a gonosztól. Ugye ez ott van bennünk, és imádkozhatunk is érte, hogy a gonosztól őrizzen meg bennünket az Isten, hogy tartson meg. A gonosz az, ami el akar téríteni bennünket attól, hogy megmaradjunk Isten szövetségében. A gonosz az, aki csapásokat mér a hívő emberre, hogy a hite az összeroskadjon, és mi imádkozhatunk azért, hogy Isten megőrizzen. Olyan jó, hogy imádkozhatunk. Olyan jó, hogy ezt is elmondhatjuk. Azt is elmondhatjuk, hogy Urunk, adj békét. Urunk, adj békességet a szívünkben. Urunk, add, hogy a környezetünkben megtapasztalhassuk a te áldásaidat és a magunk életében is. Megőriz a gonosztól, mondja, egy olyan világban, ahol van egy kicsinke gyülekezet, amelyik a Tesszalonikairól beszélek, van egy kicsinke gyülekezet, amelyik Isten lelkében bízik, körülötte ott van a nagy pogány világ, ott vannak az ellenséges hangok, és azt mondja neki, hogy benneteket az Úristen meg fog őrizni. Ti higgyétek ezt, mert nektek olyan istenetek van, aki meg tud őrizni. És Pál ezt bátran meri mondani, mert ő ismeri az Ószövetséget, a zsidó nép történetét. Van egy kicsi nép, nem a legnagyobb, nem a legjobb, nem a legügyesebb, nem a legokosabb, de Isten meg tudja őrizni, meg tudta őrizni. Akkor is már 2000 éven keresztül az ő választottait. És ma is megőriz bennünket, megőriz titeket egyenként a gonosztól, meg tud őrizni bennünket, mint mint egyházat, meg tud őrizni bennünket, mint gyülekezetet, Isten megőriz, megtart. Ő hűséges Isten, és meg is tud erősíteni minket, mert a magunk erejéből nem menne a hozzávaló ragaszkodás. Azt mondja Pál, hogy bizalma van a Tesztalonika-beli gyülekezethez, hogy amit ők elrendeltek, meg is fogják tenni. Igazából nagyon, ahogy mondtam, nagy kihívás ez, hogy egy nagy pogány tengerben elindul egy keresztény közösség. Hát hogy is legyen? Hogy legyenek a dolgok? Hogy higgyünk? Hogy imádkozzunk? Hogy bizakodjunk? Hogy jöjjünk össze? Mit csináljunk? Kell egy útmutatás, amit Pál is ad számukra, ugye, amit megkap. Itt nyilván elmondja korábban, ugye tegnap olvastuk, azért tehát testvéreim, álljatok szilárdon és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkben, akár levelünkben tanulhattatok. Volt lehetőségem elmondani a buszon, volt kirándulás tegnap, hogy itt a hagyományok, nem az emberi hagyományok, hanem abban az időben, amikor Pál ezt írja, a új szövetségi tanítások, mint hagyományok, mint szóbeli továbbadott hagyomány létezett. Tehát ma, hogyha ezt ma lefordítjuk, akkor azt mondaná nekünk Pál, hogy ragaszkodjatok ahhoz, amit megismertetek. Ragaszkodjatok az Úr igéjéhez, ami megiratott a Szentírásban. Ragaszkodjatok ahhoz, amit Isten nektek kijelentett. És azért megint egy csodálatos dolog, Isten a reformációban újra elénk helyezi, egyébként nem csak a protestantizmusban, hanem még a katolikus egyházban is elénk helyezte, vagy eléjük helyezte a Szentírást. Újra előrébb került, újra fontosabb lett az Istennek az igéje, az ő gondoskodása által. Ragaszkodjunk ahhoz, amit tanultunk, és amit kaptunk. Azt kérdezte tőlem valaki, talán valamelyik hittanórám, hogy lehet arra számítani, hogy lesznek újabb írások? Lehet arra számítani, hogy lesznek újabb tanítások? Hogy ez már úgy kicsit régi is, de most az új dolgokhoz, az új világhoz valami új tanítás, amibe mi majd kaphatunk útmutatást, vagy új kijelentés. És erre azt mondtam, hogy nem. Előttünk van az egész. Vagy ehhez ragaszkodunk, vagy emellett kitartunk, amit kaptunk, mi így az őseinktől, ők meg az apostoloktól, az apostolok pedig Krisztustól, vagy pedig akkor nem vagyunk hűségesek az Úrhoz. A mi dolgunk az, hogy ehhez ragaszkodjunk. Ahhoz, amit az apostolok tanúságképpen továbbadtak. A mi dolgunk az, hogy Isten kijelentéséhez, amit ránk bízott, ragaszkodjunk, és ezt megőrizzük. Ezt megőrizzük az életünkben, nem mint hagyományt, hanem mint Isten akaratát, mint kijelentését. És adjuk is tovább azoknak, akik majd most vagy majd hinni fognak. Arra kéri Pál az Urat, hogy irányítsa a szívüket Isten szeretetére és Krisztus álhatatosságára. Azt gondolom, hogy ez egy jó kérés mindannyiunk számára, egész hétre, hogy irányítsa a mi szívünket az Úr az Isten szeretetére, és a Krisztus álhatatosságára. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére egy Zsoltárnak a éneklésével. A 80. Zsoltár második versét énekeljük. Érdekesség, hogy a, bocsánat, harmadik, de nem baj, a másodikat nem tudnánk, mert nincs is benne az énekeskönyvbe. Ezt akartam mondani, ebbe keveredtem bele, hogy a második verset nem is tudjuk. Tehát ha rögtön a harmadik jön az első után, ugye az első vers, csak hogy ismerős legyen, nem azt énekeljük, Hallgasd meg Izrael pásztora. A harmadik vers így kezdődik, Úristen, térj hozzánk ismétlen, őrizd meg minden gonosz ellen. helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük kéréseinket, hálaadásunkat az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy a Te igéd most is biztatás, most is bátorítás, emlékeztetsz bennünket, amikor elszomorodunk, elgyengülünk, amikor másfelé tekingetünk a Te hűségedre. Olyan jó, hogy ezzel a hűséggel jössz felénk, Urunk, mutatod, hogy megtartottad mindazokat, akik előttünk jártad, és jártak, és mutatod, hogy tartottál meg mindez ideig bennünket, és köszönjük, hogy veled közösségünk lehet, Urunk Istenünk. Kérünk téged, hogy adj nekünk erőt ahhoz, hogy megmaradjunk ebben, őrizd meg minket a Te szeretetedben, és valóban tartsál meg minket minden időben. Urunk, eléd jövünk a mi könyörgéseinkkel, mi is imádkozunk, hogy terjedjen az ige. Imádkozunk, hogy terjedjen az evangélium, és minél többeket elérjen. Elérje azokat, akik a családtagjaink, hozzánk közelállók, rokonaink, szeretteink, hadd találkozzanak veled, és hadd ismerjenek meg téged jobban, mint mindenható Istent, mint szabadító Urat, mint hűséges mennyei atyát. Így imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkért, könyörgünk a Te szeretetedért, hogy védj körül bennünket a közösségben is. Hadd hozzuk eléd most külön is a várpalotai reformátusoknak a gyülekezetét, akikkel együtt voltunk, illetve ahol a lelkipásztorral tegnap együtt voltunk. Urunk, add az a Te kegyelmedet, add a Te igédnek az igazságát nekik, és tartsd meg őket, és gyarapítsad őket a hitben, lélekben, számban, erősítsed meg ezt a közösséget, Urunk, a Te szeretetedből. Így imádkozunk betegeinkért. Urunk, köszönjük, hogy eléd hozhatjuk őket is, akik gyógyulnak, vagy akik várják az eredményeket, vagy éppen kezelésre készülnek. Urunk, állj melléjük, és állj a családok mellé. Urunk, külön is eléd hozzuk most gyülekezeti tagunknak, Balai Ildikónak az életét, aki egy műtétre készül, erősítsed és tartsad meg őt ebben. Urunk, köszönjük, hogy amikor előtted állunk, akkor odaállhatunk azok mellé, akik gyászolnak. Köszönjük, hogy velük együtt hívhatunk téged, és kérhetjük most is a gyászoló család számára a vigasztalást, akik az előző héten búcsúztak szeretett hozzátartozójuktól. Kérünk, hogy add a Te kegyelmedet, add a Te igédnek a világosságát, bátorítását, mindenkinek, minden gyászolónak a Te vigasztalásodat. Köszönjük neked a mi nemzetünket, Urunk, akkor is, hogyha vannak nehéz emlékek, vagy talán csak sokszor úgy tűnik, hogy nehéz emlékek vannak. Köszönjük azokat, akik felvállalták azt, hogy küzdenek, és akár életüket is kockáztatva kitartanak, amellett, hogy ez az ország megmaradjon, hogy független legyen. Köszönjük neked, Urunk, az aradi hősöket is, köszönjük, hogy a példájuk ott van előttünk, és emlékeztet bennünket is. Urunk, kérünk téged, hogy őrizd meg ezt a gyülekezetet, minden tagját, segíts emberi kapcsolatainkban, ápold, erősítsd azokat, és bátoríts bennünket. Így imádkozunk a előttünk levő időkért és Biblia iskoláért, ami indul a gyülekezetben. Így imádkozunk azért, hogy Te nyissad meg a mi értelmünket a Te igéd iránt. Kérünk, hogy őrizd meg református egyházunkat és keresztény közösségeinket. Egyházunk, népünk vezetőinek Te adj bölcsességet. Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, együtt is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat, persejpénzt, egyház fenntartói hozzájárulást, és Isten dicsőségére kapott adományokat. És köszönjük külön azoknak is a persejpénzt adományt, akik az online közvetítést nézik, vagy nézik újra, és támogatják egyházközségünket. A záróéneket énekeljük, aztán utána az áldás, és végül, de nem utolsó sorban, nemzeti imádságunk, a himnusz következik. A záróénekünk a 200. dicséret. A 200. dicséret így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel mi velünk, Jézusunk. 6 rövidke verse van. Maga a békesség ura adjon nektek minden körülmények között békességet. Az Úr legyen minnyájatokkal. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Amen.